Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 42. Zsoltár első versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá Te hozzád, én Istenem, szomjúhoz ígél lelkem, vajon színed elejében, mikor jó
foglaljuk el helyünket. Ma az istentisztelet alatt a nagyobb gyermekekkel Farkas Gyöngyi hitoktatónk foglalkozik, a kisebbekkel pedig Síri Csaba és felesége. Kérjük a gyerekeket, hogy Gyöngyi vezetésével menjenek a foglalkozás helyére. Ha vannak itt gyermekek, igen. Köszönjük. Mi pedig készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versének éneklésével. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom az apostolok kiküldetésének történetét. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves testvérek, olyan jó, hogy szándékosan szoktam felolvasni azt a szakaszt is, még nem csak amit Jézus mondott, ami arról szól, hogy a tanítványok szívét kétségek fogták el. Ott állt előttük a feltámadott Jézus Krisztus, beszélt hozzájuk, és kétségek fogták el őket. Tehát azért mondom, hogy olyan jó ez, mert hogy beleérthetjük magunkat is ebbe, hogy nem csak nekünk vannak néha problémáink, kérdéseink, kétségeink, hanem azoknak a tanítványoknak is voltak, akik magával az élő, feltámadott Jézus Krisztussal beszéltek, találkoztak. Mit ad a keresztség? Ez a kérdésünk talán, és sokan rosszul válaszolnak erre, mert a keresztség nem belépőjegyet ad a mennybe. A keresztség az nem védelmet ad a betegségek, fertőzések ellen. Mit ad a keresztség? A keresztség azt adja, hogy Jézus Krisztus tanítványai leszünk. Mert ő fog tanítani, no de ez mit ad nekünk? Hát annyian tanítanak minket, szüleinktől kezdve aztán a óvodában, iskolában, és így tovább, munkahelyen, és sokszor elegünk van a sokféle okításból, amely közül mindegyiknek meg kell feleljünk. Jézus Krisztus tanítványai leszünk, ez mit ad nekünk? Egyszerűen így mondhatjuk, hogy egy csodálatos nagy dolgot, a bűnbocsánatot adja nekünk. Jézus Krisztus valami olyat ad, amit senki más nem tud nekünk adni, mert a világ ezzel kapcsolatban, a bűnbocsánattal kapcsolatban három dolgot mond, mind a három téves. Van, aki azt mondja, hogy ó, hát bűnbocsánat, nekem nincs rá szükségem, én úgy élek, hogy ne kelljen mit megbocsátani. Hát tud valaki úgy élni? El tudja magával hitetni legfőjebb, hogy ő úgy él, de mindenki látja maga körül őról, hogy ő sem a tökéletes valaki. Vagy a világ azt mondja, hogy igen, tudom, nagyon sok bűnöm van, én megpróbálom letörleszteni, igyekszem és csinálom. És ez is egy téves dolog. Mert mi soha nem tudjuk letörleszteni, jóvá tenni, ezt azzal érzékeltette egy apa a gyermekével kapcsolatban, hogy amikor a gyermeke valami rosszat tett, megbántotta őt, akkor bevert egy szöget az ajtófélfába. És aztán, amikor bocsánatot kért, akkor kihúzta. Ezzel szemléltette, hogy mi jóvá tenni azt már nem tudjuk, mert a helye az ott marad. Mindennek, amit teszünk, nyoma marad, és azt már mi nem tudjuk követni, ahogy a másik szemléltetés volt, hogy a pletykázó és rágalmazó asszonynak mondta a lelki gondozó, hogy amikor szerette volna, hogy bocsánatot nyerjen, és eltöröltessenek a bűnei, azt mondja, hogy na menjünk föl, aztán az emeletről rázzunk ki egy tolpárnának a tartalmát, és mikor kirázta, akkor mondta, hogy szedje össze. Ezzel érzékeltetve, hogy ez nem az ember lehetősége, hogy jóvá tegye mindazt, amit elrontott, ez csak az Isten csodája és ajándéka lehet. És a harmadik, amit a világ mond, amikor meghallja, hogy Jézus Krisztusban az Isten kegyelmes, arra is válaszol a világ, rossz, helytelen választ, azt mondja, hogy ja, hát akkor nincsen semmi baj, nincsen ennek feltétele, meg vannak bocsátva a bűneim, élem a világomat, és akkor mi van? Minden rendben van. De ez nem így van. A bűnbocsánat egy nagyon komoly dolog, aminek egy nagyon komoly feltétele van, de ha én a megkaptam, akkor az meglátszik rajtam, és megváltoztatja az életemet. Adja Isten, hogy mi így tudjunk bűnbocsánatból élni, az Isten bűnbocsánatából, hogy az rányomja a bélyegét az életünkre, egy kiegyensúlyozott, boldog, mások számára is példaértékű életet tudjunk élni, de csak ebből a forrásból. Mit ad a keresztség? A bűnbocsánat ígéretét, a legnagyobbat ezen a világon. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te ilyen csoda dolgot adsz nekünk, amit mi el nem tudunk képzelni, és főleg meg nem tudunk valósítani, hogy a bűneink eltöröltessenek, és megbocsánatot nyerjenek. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban azért jöttél közénk, hogy mindezt megtedd, hogy föláldozd az életedet az elrontott dolgaink helyrehozatalára. Köszönjük, hogy te ezt vállaltad és megtetted. Köszönjük, hogy mi napról napra ebben a hitben élhetünk békességben veled, egymással, magunkban. Köszönjük ezeknek a gyermekeknek az életét. Köszönjük az édesanyák életét. És köszönjük, hogy csodálatos nagy feladatra bíztatsz minket, hogy a jövő nemzedéket neveljük a te szent lelked segítségével. Könyörülj és segíts mindnyájunknak ebben. Amen. Most miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, és a fiatalembert is, hiszen ő már nagyobb, hogy valljátok meg hiteteket, és mondjátok el az apostoli hitvallást a gyülekezettel együtt fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az egyházunk szokása szerint teszek fel kérdéseket, melyekre hallható szóval feleljetek meggyőződésetek szerint. Azt kérdezem, szülők, keresztszülők, tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom.
Zalán keresztelek téged, Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ez mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, nevedet szólítottalak téged, ennyit van. Dániel keresztelek téged, Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rá arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa felé arcát az Úr, és adjon békességet neked.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
Megáldjon téged az Isten, kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Megkérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet körében, a padokban, és mindnyájan foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Békis Tamás testvérünket, aki 57 éves korában hunyt el, Varga Istvánné Mező Éva testvérünket, aki 66 évesen hunyt el, és Kun János testvérünket, aki 75 éves korában hunyt el. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak. Gyülekezetünknek ismét halottja van, Tar Gyuláné testvérünk hunyt el, leánya Enikő gyülekezetünk tagja. Isten vigasztalását kívánunk neki, és a temetés időpontját majd később tudjuk meg. A mai Isten tisztelten megkereszteltük Futó Zsolt és Lengyel Réka Zalán nevű gyermekét, valamint Dénes János és Varga Diána Dániel nevű nagyobb gyermekét. Isten áldja a megkeresztelteket, családjukat, segítse őket a keresztjén nevelés nem könnyű feladatában. És mi pedig a gyülekezet, támogatjuk őket ebben, és kérjük, hogy jöjjenek a gyermekkel, jöjjenek a családtagok is, és ápoljuk lelkünket újra meg újra. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem, a szokott rendben lesznek, ezt külön nem említem. A különleges alkalmainkról beszélek. 24-én szombaton, tehát a ránk következő szombaton a szépkorúaknak tartunk alkalmat. Hát minden kedves nyugdíjaskorú testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk. A padon ott vannak a meghívók még, ezt vigyük el, és másoknak is elvihetjük, másokat is hívogathatunk. Aki szeretné, hogyha segítenénk az idevaló eljutásában, az jelezze, mert esetleg autót is tudunk küldeni. Ugyancsak a padokon találjuk a gyülekezeti kirándulásunkra szóló meghívót. Október 22-én szombaton Visegrádra kirándulunk, a részletek ott vannak a meghívón. A mama körünk alkalmai újra indultak a nyári szünet után. Péntekenként 10-től 12-ig vannak együtt a kisgyermekek anyukáikkal, és beszélgetnek az anyukák fontos kérdésekről. Feleségem vezeti ezt az alkalmat, mindenkinek szeretettel ajánlom. Tehát péntekenként 10 órától a gyülekezeti termünkbe, a mögöttem levő épület emeleti termében tartjuk. Újraindul énekkarunk is a nyári szünet után. Szeptember 26-án, tehát nem holnap, hanem a 8 nap múlva hétfőn indul. Este 7:30-tól 8-ig tartjuk a próbákat, minden második hétfőn, onnantól kezdve. Szeretettel várjuk az énekkarba azokat, akik szívesen énekelnek és dicsőítik Istent. Egy alkalmat jó előre hirdetek már a férfi testvéreknek. Férfiak számára csendes napot tartunk november 12-én. A férfiaknak is szükségük van a lelki táplálékra, hát itt kifejezetten rájuk gondolunk, és kérjük, hogy a gyülekezet férfi tagjai tegyék szabaddá ezt a napot. November 12-én szombaton 10 órától férfi csendes napot tartunk. Vendég előadónk lesz dr. Tolnai Lajos szülész, nőgyógyász, orvos, hívő férfi. A nap témája: vigyázzatok, álljatok meg a hitben, ez egy ige, legyetek férfiak, így folytatódik. Mit jelent férfinak lenni a mai körülmények között? Ez lesz a témánk. Most folytassuk az Isten tiszteletet. A Biblia olvasó kalauzunk szerinti mai ének, a 42. Zsoltár, ezt folytassuk a második verssel, és az utolsó 3., 5., 6., 7. verset énekeljük. Könyhullatásim, én nékem kenyerem, éjjel-nappal. Így kezdődik a második vers. Hallgassunk meg egy másik szép és igaz Zsoltárt a Bibliából. Zsoltárok könyve 32. fejezetét olvasom. Bűnbánat és bűnbocsánat. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Szela. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Szela. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalma, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Szela. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelyének kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek. A mindenható Isten áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon is ki tudjuk nyitni előtte szívünket, befogadni az igéjét, megérteni, és aszerint élni. Ezt kérjük most imádságban fennállva. Istenünk, az életünk annyiszor hajszolt, meggyötört, megfáradt, megfásult, üres. Köszönjük, hogy így, ahogy vagyunk, jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy te szeretettel hívsz, és meg akarsz tisztítani, és megtölteni a mi lelkünket a te kincseiddel, jelenléted örömével, áldásával, bűnbocsánatával, igazságoddal, békességeddel. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Segíts igazán rád figyelnünk. Segíts megértenünk, mi a nekünk szóló személyes üzenet a mai napon. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által hallgass meg minket. Amen. A 172. dicséret éneklésével készüljünk az igehirdetés hallgatására. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Megtartói.
A az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét tolmácsolom nektek. Máté evangéliumában, a 6. fejezetben, a Mi Atyánk imádságban található, a 12. versben ez a mondat: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Foglaljuk el helyünket. A Mi Atyánk imádságot gyerekkorunkban tanultuk, akkor még nem fogtuk föl az értelmét, és ez is a baja, hogy azóta is ismételgetjük úgy, hogy nem gondolunk utána. Talán ez az egy mondat a kivétel, mert talán ezt tudjuk, hogy mit jelent. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Természetesen tudjuk, mit jelent ez, de nagyon sok félreértés tapad ehhez a mondathoz is. Jézus Krisztus súg nekünk, amikor ezt mondja, hogy ezt kérjük újra meg újra az Istentől. Először is arra figyelhetünk, hogy eddig a mondatokat nem kötötte össze az és szócska. Cseri Kálmán, amikor magyarázza ezt az igét, fölhívja a figyelmet erre, hogy a Mi Atyánkban itt van az a hely, ahol először éssel köti össze a tagmondatokat. Mi is volt előtte? Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Nem véletlen, hogy ezt a kettőt összeköti, és talán így értelmezhető ez a dolog, hogy ahogyan a kenyérre minden nap szükségünk van, ugyanúgy a bűnbocsánatra is. A bűnbocsánatra is úgy van szükségünk, mint egy falat kenyérre. Miről van szó? Miért mondja Jézus Krisztus, miért súgja nekünk, ahogy mondom itt az imádság kapcsán újra meg újra, mint az Isten fia, aki eljött közénk, és látja a mi gyötrelmes életünket, súgja segítségül, hogy imádkozzuk mindig ezt, hogy bocsásd meg a vétkeinket. Talán bűntudatot akar bennünk csinálni? Biztos, hogy nem. A bűntudat az egy rossz dolog, mert a bűntudat azt jelenti, hogy nem tudunk mit kezdeni a bűneinkkel, és azok ott lapulnak a szívünk mélyén. Mit kell tennünk a bűneinkkel? Rendezni kell azokat, és előbb, ahhoz, hogy rendezzük, szembesülnünk kell vele. Ha ez a kettő megvan, hogy rádöbbenünk a felelősségünkre, szembesülünk a bűneinkkel, és azokat rendezzük, tehát bocsánatot kérünk attól, akit illet, Istenért, Istentől minden bűnünkért, és még azon kívül, akiket megbántottunk, és akik tudják, és haragszanak ezért miránk, azoktól is, vagy ha nem haragszanak, akkor is. Tehát szembesülni a bűneinkkel és rendezni, ez azt jelenti, hogy nincs bennünk bűn tudat. A bűntudat ugyanis agressziót szül. Vagy visszafojtja az életünket, és nem merünk szólni, jobbítani. Tehát ne legyen az életünkben bűntudat. Ezt Jézus Krisztus sem szeretné. Amikor így tanít imádkozni, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, akkor semmiképpen nem bűntudatot akar belénk nevelni. Ezt a pszichológusok tudják, csak talán azt nem tudják, hogy ez rossz, csak talán azt nem tudják, hogy a keresztény hit is a bűntudat ellen van. Csak míg a pszichológusok sokszor nem tudják az igazi megoldást, és csak a bűntudatot akarják eltörölni, addig a kereszténység magát a bűnt tudja megbocsátani. És ez nagyon nagy különbség. A bűntudatot eltörölni az szintén egy emberi erőlködés. Hogy tegyek úgy, mintha nem lenne bűnöm. Bocsássak meg magamnak. A kereszténység azt mondja, hogy bűnt megbocsátani ki képes egyedül az Isten. Az egy csoda. De azt is mondja a Biblia, hogy az Isten eljött közénk Jézus Krisztusban, hogy ezt a nehéz csodát megtegye, hogy magára vállalja a bűneinket, és a kereszten meghaljon. És ezzel megtette azt a csodát, és eltörölte a bűneinket, és mi szabadok vagyunk. Mire akar tanítani Jézus Krisztus, amikor azt mondja, hogy mindig ezt imádkozzuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Először is alázatra akar tanítani. Nem bűntudatot akar nevelni bennünk, hanem alázatra tanítani. A szó, amelyik itt szerepel, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, ez a vétek szó első jelentésében adósságot jelent. A bűnre és a vétekre is több szó van a Bibliában, itt nyilván nem véletlenül ez a kifejezés van, adósság. És ez emlékeztet minket arra, hogy az Isten előtt alázatosnak kell legyünk, attól függetlenül, hogy valami bűnt tudunk-e magunkra, vagy nem. Mert az Istennek adósak vagyunk. Ő adta nekünk ezt a gyönyörű világot, az ő terve. Ő tervezte bele az életünket. Az ő ajándéka ez az egész. Minden napunk az ő ajándéka. És minden, ami körülvesz, és mindenki. Adósak vagyunk az Istennek. Már csak teremtett voltunknál fogva, de ha elgondoljuk, hogy mit tett a bűnbocsánatunkért, akkor még nagyobb az adósságunk, hogy Jézus Krisztusban eljött és keresztet szenvedett értünk. Adósai vagyunk az Istennek. És adósai vagyunk különösen azért, hogy ezt a bűnbocsánatot nekünk is felkínálja, és nekünk is utat mutat, hogy a hétköznapokban mi a helyes döntés, hogyan kell éljünk, szeret minket, családtagjaként foglalkozik velünk, fiaként, gyermekeként. Adósai vagyunk az Istennek éppen ezért. Függetlenül, hogy követtünk el bűnöket, vagy nem. De amikor ezt végig gondoljuk, akkor nem lehet az, hogy ne vegyük észre, hogy igen, követtünk el. Hogy az életünk igazából nem ehhez az Istenhez mérhető és méltó, aki csupa ajándékozó szeretet. Hiszen amikor mi nem eléggé örülünk ennek az életnek, amikor mi méltatlankodunk és hitetlenkedünk, már akkor valami rossz dolgot követünk el a szívünkbe, és rossz utakra tévedünk. És számtalan dolog van ilyen, amit észre se veszünk, és becsúszik a szívünkbe, elégedetlenség, jogtalan harag, dicsekvés, ki tudja mi minden. Alázatra akar inteni Jézus Krisztus minket, amikor fölhívja a figyelmünket, hogy tengerni a mi adósságunk az Istennel szemben. Az alázat a helyünkre tesz minket. Bárcsak mindannyian alázatos emberek lennénk, az alázatos embert lehet figyelmeztetni a rossz tulajdonságaira. Vagy egyáltalán az alázatos ember előtt lehet másfajta véleményt kifejteni, mint ami az enyém. Ez nagyon fontos, hogy mi tudjunk egymásra odafigyelni, egymást meghallgatni, nem nekiugrani a másiknak, hogyha valami mást gondol, vagy nem legyinteni rá, és megmaradni abban, amit mi gondolunk. Párbeszéd nincsen alázat nélkül. Jézus Krisztus segíteni akar nekünk. Mennyi adósságod van az Istennel szembe? Legyél alázatos. Jézus Krisztus mondta, amikor azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek, vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és szívből alázatos, és nyugalmat leltek a lelketeknek. Ő neki nem volt bűne, és ő szívből alázatos volt. Nyilván, amikor itt élt emberként ezen a földön, akkor ő is tapasztalta, hogy milyen csodálatos ez a világ, és mennyi ajándékot ad nekünk a mindenható Isten. És ő ezért hálás és alázatos szívű volt, és az ő élete helyén volt. Adja Isten, hogy mi ezt megértsük, ezt az üzenetet. A másik üzenet ezzel pedig az, hogy Isten nem hiába kérjük, hogy bocsásd meg vétkeinket. Ő már ezt megtette. Tulajdonképpen ez a kérés mindig csak emlékeztető az Istennek is, és nekünk főleg, hiszen az Isten emlékezik és tudja, de nekünk emlékeztető, hogy az adósságaink, a bűneink el vannak rendezve előre. Előre ki vannak fizetve az adósságaink. Egy határtalan, csodálatos dolog. Hogy az Isten tudja, hogy mi mindent teszünk, ő előre tudja, hogy mi mindent fogunk elkövetni ebben a világban. De ő előre odaadta a fiát, és elküldte, és előre kifizette az összes bűnünket és adósságunkat. Ilyen szeretet van az Istenben, ilyen bátran megszabadulhatunk mindenféle bűntudattól, úgy, hogy szembenézünk a bűneinkkel, és rendezzük azokat. Másképp nem lehet. Majd erről még szólok. De előre ki van fizetve. Enyém a bűnbocsánat. Én nekem nem kell különleges dolgokat tennem érte. Csak szembesülök vele, és rendezem. Rádöbbenek, hogy mit tettem, ki vagyok, és lélekben oda megyek Isten elé, és azt mondom, ó, bocsásd meg, hogy már megint ezt tettem. És enyém. Mert rendezve van a számla, ki van fizetve. Csak emlékeztetnem kell Istent. Nem kell emlékeztetnem magamat, hogy Jézus Krisztusért megvannak bocsátva a bűneim. De ez a mondat így hangzik, hogy és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, sőt, az imádság után, az ámen után még ez a mondat hangzik Jézus szájából, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mit jelent ez? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Úgy bocsát meg az Isten nekünk, ahogyan mi, sokkal jobban és sokkal teljesebben. Miért mondja hát ezt? Azért mondja, amit mondtam, hogy feltétele van a bűnbocsánatnak. Az nem feltétel nélküli. Nem úgy van, hogy minden rendben, az Isten kifizette, akkor azt csinálok, amit akarok. Az a feltétele, hogy én bocsássak meg a másiknak, nem. A feltétel, amit az előbb mondtam, nézzek vele szembe és rendezzem. Döbbenjek rá, vállaljam a felelősséget érte, és kérjek bocsánatot. Ennyi a feltétel. Akkor miért mondja ezt, hogy ha ti nem bocsátotok meg, akkor mennyei atyátok sem bocsát meg? Azért, mert ezt a feltételt hazudhatjuk, hogy megtettük. Áltathatjuk magunkat, ez egy belső dolog. Ez nem látszik rajtunk, nincs kiírva, hogy mi mertünk-e nézni a bűneinkkel, bocsátot mertünk-e kérni Istentől és embertársainktól. Nincs ránk írva. Ezt mondhatjuk, hogy megtettük. Mondhatjuk, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, és kedvesek vagyunk Isten előtt. De egy valami látszik, ennek a gyümölcse, hogy kellően alázatosak vagyunk-e. És ez pedig onnan látszik legegyszerűbben, hogy meg tudunk-e bocsátani a másiknak. Mert ha mi fölroljuk a másiknak állandóan, orra alá dörgőjük, vagy őrizzük a szívünkbe, és csak kedvetlenek vagyunk iránta, ez annak a jele, hogy még nem igazán szembesültünk a saját bűneinkkel, nem kértünk az Istentől bocsánatot, és nem tisztíthatta meg az életünket, és nem tehette alázatossá. Ez egy látható dolog, hogy meg tudunk-e bocsátani a másiknak. Milyen a kapcsolatunk vele? Adja Isten, hogy mindannyian föl tudjunk oldódni, de ez csak így megy. Ha szembesülünk mérhetetlen adósságunkkal, rádöbbenünk, kik vagyunk mi, csodáljuk, hogy Isten mit tett értünk, és ennek örülünk napról napra. És akkor meg tudunk bocsátani, szívesen a másiknak is. Jézus Krisztus mond erről a hegyi beszédről máshol is néhány szót, ott, ahol azt mondja, hogy a szemedbe ott van a gerenda, miért nézed a másik szemében a szálkát? A szálka, az, ha a szemünkhöz közel van, akkor egyre nagyobb, teret takar el a látóterünkből, az gerenda. És ha a szálka egészen közel van a szemünkhöz, vagyis benne van valami piszok, akkor pedig egyáltalán nem látunk jól, vagyis egyáltalán nem látunk, mert hunyorognunk kell. Szabaduljunk, tisztuljunk meg először önmagunk, és akkor majd jól fogunk látni, és segíteni tudunk az embertársunkon. Hadd vegyem ki a te szemedből a szálkát. Legyünk tehát bűnbocsánatot nyert emberek. És napról napra imádkozzuk ezt, hogy bocsásd meg a vétkeinket, hogy szembesüljünk az adósságainkkal, hogy örüljünk, hogy előre ki van fizetve, és hogyha kell, a feltételeknek megfeleljünk, szembenézzünk vele, és megvalljuk és megbocsássunk másoknak. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a 215. dicséret harmadik versével. Ím előtted állok, ím előtted állok, ajtód előtt zörgetek. Bár titkos bűnökkel és nyilván lévőkkel vétkeztem te ellened, kérlek mindazáltal nagy irgalmassággal fogad vissza gyermeked.
előtted állok, ajtód előtt zörgetek, bár titkos bűnökkel és nyilván lévőkkel védkeztem te ellened. Kérlek mind az által nagy irgalmassággal fogad vissza gyermeked.
Imádkozzunk ismét fönnállva. Urunk, zörgetünk a te ajtódon valóban. Sokszor szeretnénk veled kapcsolatba kerülni, téged megismerni, benned bízni, örömmel megtelni, hittel, reménységgel, szeretettel élni, és zörgetünk előtted, és nem veszük észre, hogy bennünk van a hiba. Hogy először meg kell tisztuljunk. Először észre kell vegyük, hogy mennyi mindennel tartozunk neked. Könyörülj rajtunk. Adj a szívünkbe igaz alázatot. Segíts megértenünk, hogy ez hiányzik igazán belőlünk. Segíts megértenünk, hogy milyen csodálatos az a bűnbocsánat, amit te készítettél nekünk. Segíts szembesülnünk igazán mindazzal, ami ott sötétlik bennünk. És segíts, hogy ne másban keressük a hibát, ne agresszióval próbálkozzunk, hanem rendezzük veled mindazt, amire rámutatsz. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű a dolog. Köszönjük, hogy te különben mindent elrendeztél. Köszönjük, mert ez neked nagyon sokba került, a keresztfa kínjaiba, amit vállaltál értünk. És köszönjük, hogy tanítasz minket, intesz minket csendességre és alázatra, intesz minket arra, hogy tudjunk megbocsátani másoknak, hogy ne a mások vétkét nézegessük, hanem a miénkkel szembesüljünk. Kérünk téged, vezess és taníts minket a hétköznapokban, mindig mutass rá arra, amire te szeretnéd, hogy megtisztuljunk tőle. Amen. Kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most lélekben folytassuk az imádságot, és foglaljuk bele egész nemzetünket a himnusz éneklése közben.
Isten áld meg a
A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Befejezésül a 220. dicséretet énekeljük, Balassi Bálint szép versét, amelyik megint csak nem csak szép, hanem igaz is. 220. dicséret, mind a 7 versét, Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét.